Köszöntöm a hallgatókat a What the Film legújabb adásában, ahol a Dűnéről fogunk beszélni, és ebben segítségemre lesz Fanni.
Sziasztok!
Olyan szerencsések vagytok, hogy két Máté is egyszerre.
Hello, sziasztok!
Sziasztok!
És Tono.
Sziasztok!
Én pedig Roland vagyok, a mai műsorvezető. Olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy ugyanilyen felállásban tudtuk megtekinteni a Dűnét. Úgyhogy körbe is tudom dobni a kérdést az elején, hogy kinek hogy tetszett. Szeretném itt az elején megjegyezni, hogy akik régóta hallgatnak minket, tudhatják, hogy általában én vagyok a rossz arc, aki utálja a filmeket, amikről beszélünk. Itt most pont én leszek, szerintem ezek egy kicsit elfogult a Dűnével, úgyhogy ezt szeretném jelezni az elején. Illetve eltelt már annyi idő a film megjelenése óta, hogy beszélhetünk róla spoileresen, és elő fog jönni az 1965-ös könyv is, amiről viszont leginkább csak ajánló szinten, illetve minimális összehasonlításként fogunk beszélni. Úgyhogy nem szeretnénk senkinek elrontani a könyvélményét azzal, hogy a későbbi eseményeket elspoilerezzük, attól nem kell tartanatok. Akkor elkezdem én a kisebb éltetésével a filmnek. Én rettenetesen vártam már a legelső bejelentés óta ezt a filmet, ami még talán 2019-ben volt, több mint két éve azt hiszem, és rengeteg halasztást élt meg a Dűne. Többek között Covid miatt, aztán a mozik bezárása, a forgatási munkálatok, a létező összes érvet felhozták amellett, hogy ne jöjjön ki időben, de végre megkaptuk az idei év őszén, és nekem az egyik legnagyobb idei filmélményem, ezt majd az évösszegző adásban kicsit bővebben is kifejtem, amikor látni fogjuk a teljes mezőnyt, de én rengeteget vártam ettől a filmtől, ahogy halogatták hónapról hónapra, évről évre egyre többet, de nekem így is fel tudott nőni a hype-hoz, és úgy gondolom Villeneuve megmutatta azt, hogy az érkezés és a szárnyas fejvadász 2049 után újabb God-tier science fiction tett le nekünk az asztalra, de körbedobom a kérdést nektek is, hogy hol helyezkedik-e nálatok a Dűne az utóbbi évek sci-fi rang sorában.
Igen. Ott, igen, igen, elhelyezkedik. Rogue One óta, a Zsivány egyes óta, ami nekem nagyon nagy kedvencem, ez egyik leges, legkorrektebb sci-fi élmény, amit láttam, és hihetetlen konzisztens világgal, nagyon furcsa történelemmel, politikával rendelkező, ugye, mint a könyvekben is olvasható az egész világ, és bár nem sokat mutatott a film, pont annyit mutatott, hogy engem egyből megragadjon, és várjam a következő részeket.
Számomra a Dűne egy olyan dolog volt, ami amikor kijött, hogy megcsinálják ezt a filmet, akkor nem tudtam a sztoriról, meg az egész hátteréről semmit, és aztán utána pedig direkt nem néztem utána semminek, mert úgy voltam, hogy erre a filmre úgy akarok beülni, hogy maga a film varázsoljon el engem, ami valamilyen szinten meg is történt, mert abszolút azt gondoltam, már az első negyed óra után a filmről, hogy brutálisan jól belevisz ebbe a világba, és talán ez is a legerősebb jellemzője, ami nekem nagyon-nagyon tetszett. Én egyébként alapból is szeretem az ilyen történeteket, úgyhogy alapvetően maga a történet is magával ragadott, de elsősorban szerintem ez a hangulatteremtés és maga a vizuál volt az, ami számomra nagyon kiemelkedő volt.
Én ugyanazt tudom elmondani, mint amit általában szoktam, hogy én semmit nem tudtam erről a filmről. Amikor kijött, akkor tudtam, hogy ez valami jelentős dolog, illetve hallottam korábban arról, hogy van ez a Dűne, de nem tudtam konkrétan mi az, és igazából hasonlóképp ültem be a moziba én is, mint Fanni. Direkt próbáltam így nem felépíteni ezt a hype-ot, hogy így a film tudja megadni nekem azt, amit élvezni fogok, és ne csak a hype miatt tetszen vagy ne tetszen, és azt hiszem, hogy a mozi élmény után közvetlenül egy kicsit úgy éreztem, hogy nem kaptam eleget, aztán ahogy magamban feldolgoztam ezt az élményt, így szépen lassan így úgy éreztem, mintha ez egyre jobban növekedne ez az élmény, és egyre jobb élményként tért vissza bennem ez a mozizás és maga a film, úgyhogy összességében azt tudnám mondani, hogy végül is nagyon élveztem, csak eleinte egy kicsit hiányérzetem volt.
Én annyit tudtam eredetileg, hogy a Dűne az egy nagyon ismert, és igazából a science fictionöknek az alapkövének tekintett történet, de én sem olvastam még korábban, úgyhogy nagyon kíváncsian váltam a filmet, és egy picit félve attól, hogy mivel ilyen régen íródott, ezért mennyire fogja megállni most ma a helyét egy feldolgozás, de úgyhogy teljesen laikusként mentem be a filmre én is, teljesen magával ragadott, és élveztem a világát, örültem, hogy ilyen szép lassan fedeztük fel a különböző technológiákat, amik működnek benne, és így bevezettek minket igazából egy új világba. Én nagyon szeretem a science fictionnek és fantasyknak ezt a részét, amikor így megismertetik velünk ezeket az új világokat, és így igazából a szereplőkkel együtt beavatnak a működésébe. Úgyhogy szerintem egy kimondottan jó első film volt.
És ha már említetted, Tonu, hogy most így csak egy világbevezető fejezetet kaptunk ebből hatalmas szágából, ugye, aki esetleg nem ismeri a könyveket, 6 könyvben át íval a Dűne sztoria, és ezek csak az eredeti sztorik. Ugye Frank Herbert, az író, a 6. könyv után sajnos elhunyt, ezért a 7.-8. könyvet már a fia és egy társíró fejezte be. Ezeket a fandom nem feltétlenül tekinti kánonnak, de hivatalosan a 7-8-as sztori lezárása. Nem tudjuk, hogy mennyit tervez megvalósítani ebből a vízióból Villeneuve-vel a stúdió, de egyelőre annyi biztos, ami már be is lett jelentve, hogy az első rész második fele mindenképpen el fog készülni, és remélhetőleg 2023-ban meg is kapjuk. És Mátéval beszéltük ezt a mozi után közvetlenül, hogy egy kicsit úgy érezte, hogy csak most indul be a sztori, és hogy ez neked kisebb negatívum volt. Ezt kifejte kicsit bővebben, hogy ez miért zavar?
Én egy kicsit azt éreztem, hogy ugye egyrészt bent ültünk a moziban majdnem 3 órát, és nekem az volt az érzésem, hogy ez idő alatt nem történt elég dolog cselekmény szempontjából, ami indokolt lett volna egy ilyen 3 órás mozi élmény alatt. Közben nyilván én is észrevettem azt, hogy itt valami teljesen egyedülálló és fantasztikus bontakozik ki, és nem is feltétlenül az volt mindig a legfontosabb, hogy maga a cselekmény az hogyan alakul, de mégis közben egy kicsit sajnáltam, hogy ennyi idő alatt most már azért eljuthattunk volna legalább odáig, hogy mondjuk valakik aztán tényleg összekapnak, és hogy megtudjuk, hogy egyáltalán ki a főszereplő, vagy hogy mi neki a motivációja, amiből nyilván kaptunk részleteket, de én mindig azt éreztem, hogy ez még nagyon egy kezdeti stádium, hogy még semmi sem teljes, és még senkit se ismerünk úgy kifejezetten, és hogy folyamatosan azt éreztem a filmben, hogy eltelt 1 óra, és hú, itt még nagyon sok minden fog történni. Eltelt 2 óra, hú, itt még nagyon-nagyon sok minden fog történni, és ahogy elértünk a film végére, még mindig azt éreztem, hogy itt konkrétan sokkal több dolog fog történni, mint amit még az első óra után feltételeztem. Úgyhogy nekem kicsit ez volt a hiányérzetem, vagy a bánatom, hogy bent ültem egy csomót a moziban, és úgy jöttem ki, hogy ami végül is pozitívum, hogy többet akarok, viszont lehet, hogy így önmagában nem kaptam eleget ettől.
Egyébként szerintem ez egy legitim kritika, viszont olyan szempontból bevédeném a filmet, meg a rendezői víziót, hogy én kicsit azt érzem most, mint amit 2001-ben érezhetett a moziközönség a Gyűrű szövetségénél, hogy ez egy alapozó film, ahol nagyon részletesen, nagyon lassan és tényleg nagyon türelmesen felépítve meglátjuk az összes karakter motivációját, megismerkedünk a viszonyokkal, az ellenséggel, a világgal, a helyszínekkel, az egész filmbeli világnak a működésével, és szerintem ezt kicsit el kellett nyújtani ahhoz, hogy ez később jobban működjön, és én valamiért azt érzem, aztán reméljük, hogy nem cáfolnak rám a folytatások, hogy ez később meg fog térülni, és hogyha visszanézünk majd az első részre, akkor egy mozgalmas, de a többihez képest lassú és bevezető részként fogunk majd emlékezni rá. Nyilván ez most csak spekuláció, de én nagyon kétlem, hogy főleg annak ismeretében, hogy tovább olvastam a könyvet, mint a jelenlegi történések határa a filmben. Én biztosan merem mondani, hogy mozgalmasabbak lesznek a folytatások, és szerintem nem vállaltak volna be egy ilyen lassan építkező első részt, hogyha nem biztosak abban, hogy erre lehet majd alapozni a későbbiekben.
Egyébként, ahogy említettem, így utólag bennem is teljesen átértékelődött az, hogy milyen is volt valójában ez a film. Ez így konkrétan a mozi élmény után volt bennem, hogy kicsit hiányérzetem volt, és aztán, ahogy eltelt minél több idő, annál jobban éreztem magamban azt, hogy basszus, ebben nagyon sok van, és tényleg nagyon-nagyon érdekes, és iszonyatos módon berántott magával ez a világ, amit így tulajdonképpen megnyitottak számunkra, úgyhogy nagyon egy furcsa és kettős érzés van bennem még most is, de egyáltalán nem tudom rossznak értékelni, és nem tudom feltétlenül hibának tartani azt, hogy ilyen hosszú volt, és hogy így vezették be ezt a történetet.
És akkor szerintem, ha már szóba jött Villeneuve, akkor beszéljünk kicsit a rendezői módszerekről is, mert arról is, hogy miért volt ő ennyire alkalmas az adaptálásra. Mert azért szerintem egy ekkora művet, főleg, hogy egy ennyire hosszú, ennyire részletes és ennyire szertágazó sztoriról beszélünk, aki látta a filmet, felfedezhetett benne rengeteg politikai vonulatot, rengeteg intrikát, rengeteg belső konfliktust, gazdasági érdekeket, tehát itt nem csak egy szimpla, tipikus Hero's Journey-ről beszélünk, amit egy fantasyben láthatunk. Az egyik kedvenc fun factem a Dűnével kapcsolatban, hogy Frank Herbert évekig biológiát tanult, hogy a bolygó ökoszisztémát úgy tudja felépíteni, hogy semmilyen olyan faj ne tűnjön fel, ami nem jelne meg azon a környezeten, amit ő megteremtett. Egy csávó teljesen megszállottan építette ezt a világot, és ha ezt úgy akarod átadni filmen, hogy hiteles legyen, az egy rettenetesen bátor vállalkozás, de én kimerem mondani, hogy sikerült megfelelően adaptálni. Mik voltak azok a jegyek szerintetek, ami a korábbi filmének ismeretében úgy tipikusan ráillik, és ennek ellenére, vagy ezzel párhuzamosan be is illett a dűnének a megvalósításába.
Én szerintem Villeneuve azért is nagyon alkalmas erre a filmre, mert ugye láttuk már a Blade Runner filmjénél, meg korábban a kisebb volumenű, de szintén nagyot szóló filmjénél, mint a Sicario vagy az Arrival, ugye az érkezés, hogy ő nagyon jól tud úgy monumentális sztorikat felépíteni, hogy közben rengeteg karaktert mozgat, és mindegyiknek megfelelő mennyiségű időt hagy a filmen belül. Tehát itt is úgy volt a Dűnében, hogy nem éreztem azt, hogy most akkor valaki úgy nagyon az előtérbe került volna. Amit Máté egyébként azt mondtad, hogy neked egy picit talán negatívum volt, hogy nem tudtad meg a végére, hogy ki a főhős. Nekem ez úgy tetszett, hogy mindenkivel foglalkoztunk benne. Tehát így végig izgalmas volt számomra a filmet követni, és úgy volt, hogy tényleg egyszerre ismertetett meg a világgal, és a karakterekkel benne. Ez pedig szerintem nagyon-nagyon nehéz csinálni, főleg úgy, hogy egy teljesen új világról beszélünk, aminek tényleg az egyetlen fogockodója, hogyha nem olvastad a könyvet, a hasonló, azóta megjelent műfajú sci-fi és fantasy filmeknek a karakter sémái, amikből kiindulhatunk, de itt azért eltérnek tőlük, és Villeneuve szerintem nagyon jól mozgatta őket, illetve nagyon szép látványt tudott megteremteni. Olyan storyboardok lehettek itt szerintem a előkészület során, amik nagyon-nagyon ritkán van ilyen precízen kidolgozva.
Én is a látványt szeretném kiemelni, főleg azért, mert mindhárom science fiction filmjéből szerintem elmondható, hogy elképesztően monumentális a látványa, és néha a Dűnénél, főleg IMAX teremben nagyon érződött az, hogy ez a vízió ez mennyire meg tudott valósulni, amit ő elképzelt. Nem tudtam más, hogy reagálni, csak hogy ez mennyire epikus, amit éppen látok, hogy mondjuk a légi bombázás jelenete jut eszembe hirtelen, vagy a homokférgek megvalósítás. Tényleg az olyan nagy és monumentális alakokat, meg szereplőket, járműveket, helyszíneket, amiket tényleg olyan nagynak kell beállítani egy ilyen sztoriban, hogy érezzük azt, hogy mennyivel fontosabb elemei a világnak, mint a hétköznapi objektumok. Ezeket tényleg úgy mutatta meg, hogy a néző is érezze azt, hogy van mitől tartani.
Én nekem szintén a látvány, de ugyanakkor a komplex politikából való csepegtetés volt fantasztikus. Tehát amikor eljutottunk a szárdokárokhoz, és akkor ott láttuk, ahogy éppen kivéreztetnek pár embert, és azzal kenik fel a homlokukat, hogy ezt a tényleg majd, hogy nem törzsi kántálást, ahogy ott előadják, és az a hűség, amit a császár felé tanúsítanak. Nyilván nem ismerjük a császárt, nem ismerünk semmit, ami így az univerzumban komplex politika, és őket se így kifejezetten, de mégis olyan szinten mélyé tudta tenni ez a pár jelenet, ezt a bár mély, de számunkra általunk nem ismert politikát, hogy egyszerűen nem találtam szavakat a végén. Csak annyit tudtam mondani, tényleg, hogy mennyire cool, mennyire epikus, ahogy te is mondtad, Roland. Tényleg szóhoz nem jutottam.
Én egyébként azt éreztem, hogy bár a könyvet nem olvastam, egyszerűen visszajött a filmből az, hogy ezt is milyen tulajdonképpen fanatikussággal és szeretettel készítették, vagy hogy mennyire nagy volt az odafigyelés a részletekre, és nekem nagyon jól visszaadta azt az érzést, még egyszer mondom, a könyvet nem olvasva, hogy ez valószínűleg hiteles, mert tényleg azt éreztem folyamatosan, hogy minden egyes kis részlet valamiért nagyon fontos, és tényleg ezek által kapunk egy teljes képet arról, hogy mi is történik itt, és hogy hol is vagyunk, és hogy ki hogy illik bele ebbe a világba. Ez nekem nagyon-nagyon tetszett, illetve Tono említetted, hogy kicsit zavart az, hogy nem ismertem meg a karaktereket, ami eleinte valóban így volt, viszont végére eljutva igazából úgy döntöttem, hogy valószínűleg ez egy megfelelő kompromisszum volt azért, hogy a világot talán jobban meg is tudjuk ismerni, mint magukat a karaktereket, illetve belőlük is azért kaptunk eleget ahhoz, hogy tudjuk, hogy ki miért áll mondjuk a másikkal szemben, vagy hogy mi lehet a motivációja így nagy vonalakban. Nyilván a főszereplővel kapcsolatban ez szerintem annyira még nem derült ki, hogy ő milyen irányba tart, de arról is azért van valami fogalmunk, és ahogy mondtam, ez egy szerintem megfelelő kompromisszum.
Számomra nagyon érdekes volt az, ahogy az embereket, vagyis hát nem is feltétlenül embereket, mert ugye voltak itt másfajba tartozó lények is, ábrázolta, és főképp ő nekik a hiedelem világukat, ami egy kicsit kapcsolódik ahhoz, amit a Máté is mondott, hogy nagyon érdekes volt, hogy ki miben hisz meg, ezek a különböző bolygón élő fajok vagy népek milyen szerveződésben élnek együtt, és nagyon tetszett ez a filmben, hogy mindegyik ilyenből viszonylag keveset kaptunk, de pont annyit, hogy mindegyiket pont megértetted, és így teljesen átlátod azt, hogy kinek miért és milyen a gondolkodásmódja, és egy jelenet nagyon megragadt bennem, ami talán az egyetlen és az első, ami így eszembe jut, hogyha a filmre gondolok, amikor Paul sétál már ott a sivatagban, és akkor ott egy ember öntözi a fákat, és mondja, hogy minden fának a napi öntözése az 10 embernek a napi vízadagja. És ez olyan megrendítő volt számomra, hogy mennyire durva, hogy ott a sivatagban egy random fa életéért emberek a saját életükhöz szükséges vízadagjukat feláldozzák, és ez is egy olyan szép, ilyen apró részlet volt, ami nagyon tetszett benne.
Nekem nagyon tetszett, emellett az is, hogy tényleg hogyan viszonyulnak a bolygón a vízhez, és hogy mennyire nagy értéknek tartják, és ugye ott volt ez a kicsit hirtelen komikus, de aztán utána komolyá váló jelenet, amikor ugye a Stilgár odaköp az asztalra, és először ugye sértésnek veszik a többiek, aztán de kioktatja őket a Duncan Idaho karaktere, Jason Momoa által játszott karaktere, hogy ez náluk a tiszteletnek a jelme, ugye a teste nedvét ajánlotta fel nekik.
Én amúgy kiemelném még a homokférgeket is, mert talán szerintem az egyik legjobb eleme volt a filmnek az, ahogy bánt velük, hogy sokáig igazából csak a testük tetejét láttuk, vagy hallottuk róluk a legendákat, aztán amikor megjelentek, akkor mindig valamilyen hatalmas feszültség övezte a jelenlétüket, és nagyon szeretem ezt a fantasy-kben, meg a science fiction-ekben, amikor van egy nagy mindenható lény, akitől a legnagyobb hatalmak is félnek a világon belül, és az, hogy senki tényleg meg sem próbálja őket legyőzni, hanem amikor feltűnnek az első opció, az a menekülés, és meg az, hogy mindenki fejveszte rohan, amerre tud, az szerintem nagyon hatásos.
Én ezt például a horrorokban szeretem kifejezetten, amikor nem mutatják meg a szörnyet. És itt is konkrétan, ha ezt a horrorisztikus részét nézzük, mert azért lássuk be, nem egy szép látvány ez a homokféreg. Jó volt az utolsó egyharmadában látni csak a férgeket a filmnek.
Igen, igazából szerintem nagyon-nagyon jól volt megcsinálva az, hogy amikor ott megjelenik, akkor is ilyen nagyon-nagyon ijesztő az a pillanat azért, mert hogy először úgy van ábrázolva a kamerán, hogy akkor se látod egészébe, tehát kitölti az egész vászlat. Ez ugye IMAX-be például nagyon-nagyon para igazából, hogy ott van, és így veled szemben van, és így beleképzeled magad a fősnek a helyébe, hogy konkrétan nagy semmibe bámul ugye a szájába ennek a férjének, ami szét terül az egész sivatag területén.
Ha az előbb már felszűnt többször is Paul karakterrel beszélgetésben, akkor szerintem beszéljünk róla részletesebben is. Nagyon sokan a könyves fandomon belül is vitáznak arra, hogy milyen a Paul megítélése a Dune-n belül. Sokan ideális főhősnek tartják, sokan csak egy olyan alaknak, aki lényegében belecsöppent az eseményekbe, sokan pedig egyenesen antihősnek. Szerintem foglaljunk is állást amellett, hogy hogyan állunk Paulhoz. Én kifejezetten szerettem a karakterét, amiatt, hogy ő egy olyan tipikus, kiválasztott messiás karakter, aki nincs tisztában a saját erejével. És szerintem itt viszont érdemes kiemelni azt, hogy milyen régi ez a sztori, mert 1965-ben azért ez nem volt annyira megszokott, mint ma, mert ha ez a film nem lenne adaptáció, és úgy beszélnénk egy kiválasztott hősről, aki az egész világ sorsáért felel, akkor az klisés lenne, de mivel a Dune volt az első komolyabb sci-fi, ami bemerte ezt a koncepciót vállalni, ezért szerintem ez nem fair kritika, és szerintem, hogyha ez régen ilyen jól tudott működni a könyvekben, akkor én ezt remek megoldásnak tartom, hogy ugyanilyen formában emelték át, de aztán kérdés, hogy a későbbi filmekben hogyan változik a szerepe, de maradjunk akkor most csak az első résznél.
Én alapvetően nem rajongtam érte, nem is volt vele különösebb bajom. Most egy visszatérő motivumot fogok említeni, ami Harry Styles, amiről az előző adásban már beszéltünk. Nekem kicsit az volt néha az érzésem, hogy nem is feltétlenül maga Paul, hanem Timothy Chalamet egy kicsit úgy viselkedik, mint hogy egy Harry Styles videóklipben lenne, és néha még Anakin-t is idézt ezzel a nem tudom, hogy homok, meg mit tudom én, meg misztikum, meg gond terhelt az arcom. Nem volt szörnyű, nem utáltam, nem rajongtam érte különösebben, ez az egyik. A másik pedig az, hogy nekem különösen tetszik a karakterben az, ami a Kylo Renben tetszett nekem kiemelkedően még a Star Wars filmekben, hogy ez egy tulajdonképpen egy tinédzser karakter, akiben nagyon sok vívódás van, nagyon sok belső lelki vívódás, aki nem tudja, hogy mit szeretne magával kezdeni, illetve nem, egyszerűen nem tudja, hogy mi annak a súlya, ami rá nehezedik. Nem tudja, hogy mit kell neki tennie, és éppen ezért egy nagyon izgalmas karakter volt szerintem. Ahogy említettem, én kicsit többet szerettem volna még belőle, nekem kicsit üres maradt a végére, de igazából érdekesnek találtam.
Én hadd mondjuk gyorsan valamit erre a vívódásra, amit te is mondasz. Ugye a film elején úgy mutatják be őt, mint ugye az örököse az Atreides háznak. Ugye édesapjával beszélget a nagypapájáról, hogy ő a bikákkal mit harcolt, és majd utána még ezt kicsit szeretném talán bővíteni azzal, hogy a nyakába szakad az, hogy megtudja a Bene Gesserit rendnek az ármánykodását a háttérben, hogy ők ugye úgy kvázi szaporítják a házakat, hogy végül egy új emperor, egy új császára legyen az univerzumnak. Tehát egy tinédzsernek, aki ráadásul belső vívódásokkal rendelkezik, még az a tudat mellette, hogy ő úgy lett szaporítva, hogy ezt egy pseudo-vallásos rend akarja, szerintem az is bőven rájátszik arra, hogy így keveset látunk belőle.
Szerintem egyébként nagyon izgalmas a karaktere, és nekem nem volt egyébként pozitív, ezért volt számomra izgalmas, mert az amúgy szerintem ahhoz képest főleg nagyon nagy dolog, hogy 60-as években íródott a könyv, hogy olyan hősünk van, aki nem csak hogy bizonytalan benne, hanem konkrétan a filmnek a nagy részében ő ezt így megtagadja, és úgy van kezelve ez az egész, hogy még a Bene Gesseriten belül is vita van arról, hogy tényleg ő a kiválasztott, és inkább az van, hogy ezt így megkonstruálták körülötte, és ő ezt sokszor szóvá is teszi a film során, hogy itt most engem azért imádnak ennyire ezen a bolygón, mert ti évszázadokon kb. Keresztül elhintettétek ennek a legendáját, az én legendámat itt, és akkor ez gyakorlatilag egy ilyen, hát egy ilyen kamumessiás történet, és a film végén én úgy éreztem, hogy ő azért áll végül bele ebbe, hogy oké, én vagyok a messiás, és ezt úgy mondja is, mert szeretne egy hadsereget, akivel meg tudja bosszulni, amit a Harkonnenek az apjával és a házával tettek. Ez most neki a lehetősége, hogy embereket állítson maga mellé, tehát ő inkább kihasználja végül ezt a mítoszt, és nem elfogadja, hogy ő tényleg az. Lehet, hogy később majd a könyvek meg a film során majd tényleg el fogja inni magáról, de egyelőre én úgy éreztem, hogy nem elhiszi, hanem beleáll ebbe, hogy oké, ezt én most ki tudom használni, ebből én most erőt tudok kovácsolni.
Hadd reflektáljak erre az egy szóra, hogy messiás, ez egy ilyen való életbeli kicsit kivetülése a véleményemnek, hogy fölmentem Twitterre meg Redditre, és bánom őszintén, hogy megtettem, mert mindig rossz érzésekkel távozok ezekről a weboldalakról, vagy platformokról, és itt ezeket olvastam újra meg újra, hogy ez egy white savior, ez egy messiás história, amit a Dűne itt előadott nekünk, és szerintem ennél távolabb nem állhatna semmi az igazságtól, és ez egy felháborító kritikája szerintem egy olyan filmnek, vagyis hát könyvnek igazándiból, aminek csak az első felével vagyunk jelenleg tisztában. Szerintem ez egy nagyon ostoba vélemény az emberektől, és akik ezt a véleményt hangoztatják, azok nem látták a filmet. És nem szeretnék itt senkit hülyének nevezni, meg semmi, ez csak egy rossz vélemény, mert ha megnézzük a filmet, pont hogy nem egy white savior storyról beszélgetünk, hanem egy hősi felemelésről, egy társadalmi réteg, egy lenézett társadalmi réteg, aki izolálta magát a világból, annak egy felemelése azzal, hogy az ő kultúrájuknak egy elsajátítása történik. És ez engem igazán bántott többször is, amikor olvastam, nem bántott, inkább csak felhúztam magam kicsit rajta, hogy két külön filmet láttunk esetleg, vagy hogy születettek ilyen kritikák, bár nem vagyok meglepve őszintén, hogy ez is megtörtént, csak időről időre, tényleg percről percre, óráról órára rá tudok cáfolni, sőt a rendező maga is rá tudott cáfolni arra, hogy ez így volna-e vagy sem.
Egyébként szerintem ezek a kritikák maga a könyvvel szemben is felszoktak merülni, és akik meg jobban ismerik, behatóbban ismerik a Dűne történetét, azok általában meg pont a másik oldalt szokták képviselni, hogy nemhogy white savior narratíva, hanem konkrétan inkább ennek a kritikája, ennek a narratívának a kritikája van bemutatva Polnak a karakterén keresztül, aki tényleg igazából, még nem tudjuk, hogy most így mennyire manipulálja ezeket, viszont a film során azzal már most is találkoztunk, hogy ez egy manipulált mítosz, tehát ezt ők elterjesztették róla, konkrétan azt mutatják be, ami egyébként akár lehetne reflektálni a 21. századra is, hogy hogyan konstruálnak ilyen messiás vagy ilyen savior képeket az emberekről.
Azért is probléma ez számomra, mert az első 15 percben, amikor a Duncan Idaho-val újra találkozik, aki ugye beolvadt ebbe a népcsoportba, hogy a Duncan Idaho is tisztelettel és elismeréssel egy nagyon komoly, tényleg tisztelettel beszél erről a népcsoportról, és Paulban egy percig sem merül fel az, hogy ők alattam állnának, vagy nem tudom, hanem hogy őket egy olyan népcsoportnak mutatják be az első perctől kezdve, akiktől csak tanulni lehet, mert ebben a self-izolációban, amiben éltek évszázadokon, ezredeken keresztül, ők kifejlesztettek valamit, amiről az Atreides ház, a Harkonnen ház és a császár sem tud. És ezért is zavaró számomra ez a kritika, de felül tudtam rajta kerekedni, mert az agyamban így elkezdtem pakolgatni a prókat meg a konokat, hogy akkor most ez miért az, meg miért nem az, és magasan úgy jöttem ki, ahogy én gondolom, meg ahogy ezek szerint a rendező is gondolja, aminek nagyon örülök.
Berodnék egy éles kérdést a mixbe. Porról szól ez a sztori egyáltalán?
Nem.
Szerintem sem.
Szerintem sem. Én ezért is érzem ezt. Tehát nem tudtuk eldönteni az első perctől kezdve, amikor ide leültünk a stúdióban, hogy most ki a főhős. Mert nyilván Paul a főhős, mint írott főhős, de nem róla szól a film. Nem róla szól az univerzum.
Szerintem Paul egy eszköz amin keresztül követni tudjuk a történéseket, mert ő az, aki mindegyik oldalról érintett ebben a konfliktusban. De én nem mondanám azt, hogy ez a történet Paul körül forog, és én azért nem is érzem legitimnek azokat a kritikákat, amikor azt mondják, hogy Paul karaktere nem elég hangsúlyos, mert szerintem nem rajta kell, hogy legyen a hangsúly.
Igen, én is pont ezt éreztem, és ezt találom valós magyarázatnak arra, hogy miért volt nagyon sokszor ennyire semleges Paul karaktere, és hogy Timothée is miért játszotta magát ennyire alul, mert szerintem Timothée ennél sokkal jobb színész, és sokkal nagyobb játékokra képes, viszont ez a szerep abszolút nem kívánta meg tőle azt, hogy itt ő mint egy ilyen nagyon központi, nagyon kiemelkedő figura játszon, és emiatt nem is tudok erre haragudni, kicsit sajnálom. Legalábbis én így gondolom, hogy ő most ebben a filmben nem játszott olyan nagyot, de aztán ki tudja, lehet, hogy a második részben ez majd megváltozik.
Szerintem egyébként, most javítsatok ki, a tévedek, de nekem nagyon magasan benne volt a szinkron abban, hogy mennyire jött át a játéka. Tehát én szerintem nagyon nem passzolt hozzá ez a szinkronhang, amit kapott. És például, amit mondtál, Máté, ez az Anakin párhuzam még, az inkább ebből eredt, hogy nagyon-nagyon olyan hangja volt a srácnak, aki szinkronizálta, azt hiszem Jäger Zsombor, de most nem tudom.
Szerintem, aki ebben a filmben hatalmasat alakított, az Stellan Skarsgård, Vladimir Harkonnennel belopta magát a szívembe. Fantasztikusat játszott. Az a maszkírozás, amit ő kapott, az az ilyen majdnem Jabba és hernyó keverék, de közben lebegni tudó báró, akitől félnek az emberek. Hú, hát nem volt kellemes az aurája.
Mondjuk tegyük hozzá, hogy azért hálás szerep is ilyen főruhadék karaktereket nagyon-nagyon kellemes eljátszani, tehát szerintem színészeknek is a legfőbb vágya ilyeneket kapni.
Akkor szerintem beszéljünk a többi karakterről is, ha már Polt kiveséztük és feljött a báró. Van olyan karakter, akiből többet láttatok volna? Én szeretném az NDA karakterét kiemelni, mert aztán a legnagyobb hoax a filmtörténelemben, hogy a Dune trailerében többet szerepel Zendaya, mint a konkrét filmben. Szerintem nem túlzás azt mondani, hogy talán 6 perc van, amikor ő a vásznon van.
Pont kérdezni is akartam, hogy van valami közös konszenzus, hogy 8 percig van benne a filmben, vagy lehet, hogy 6, de nem túlzunk, hogy tényleg így ennyi a 3 órából, ami azért ez nem sok.
Igen, ezt most nem mémből dobtam be ezt a számot, tényleg ennyinek érződött, és néhány percet van csak a vásznon. Szerintem az utolsó 20 percig csak látomásokban látjuk egy-egy jelenetre, aztán amikor meg is jelenik, akkor ez tényleg csak az utolsó jelenet.
Jó, mondjuk azt szeretném hozzátenni, hogy valószínűleg egy része már kész volt a második filmnek, és azért dobálták így ezt be. Tehát hiszem, volt egy-két olyan látomás jelenet, meg egy-kettő más ilyen vízió, ami benne lesz a másodikban, ami tényleg meg fog valósulni, és szerintem ezek ilyen előrevetítései voltak. Sőt, nem biztos, nem vagyok benne biztos, don't quote me on that, de hogy szerintem a trailerben is vannak olyan jelenetek, amik a másodikban fognak szerepelni, és ebben most nem szerepeltek. Szóval szerintem ez így egy ilyen világépítés és trilógia, vagy antológia építési szerepet játszott, hogy a trailerbe sokat raktak.
Szerintem is, és nem bírálni akarom ezzel a megoldást, csak igazából meg tudom érteni azokat, akik esetleg Zendaya miatt várták néhány ezt a filmet, aztán kissé csalódottan jöttek ki, mert lényegében tényleg az egyik legfontosabb karakternek van beállítva promó alapján, és végül a jelentősége megvan a karakterének, csak alig láttunk belőle, aztán valószínűleg a második felében a sztorinak már lényegében központi karaktert fog játszani, de én belőle szerettem volna többet látni. Ez valószínűleg...
Bocsi, de foglalt.
Jó, nyilván Zendayában mindenki mindig szeretne többet látni, de itt ez halmozottan igaz volt. Illetve akit én még kicsi furcsának tartottam, legalábbis a filmes változatban, az Lady Jessica volt, mert mint ami a könyvben egy sokkal szimpatikusabb karakter, mint amilyenek itt beállították, és ő egy borderline gonosztevőként van szerintem ábrázolva a filmben. Lehet túlzok kicsit, de nekem az, hogy ő ennyire része volt az ármánykodásnak, illetve hogy a Bene Gesserit rendnek ő ilyen fontos szereplője, az szerintem egyértelműen negatív képet fest róla a filmben, miközben a könyvben az egyik legszimpatikusabb karakter szerintem.
Igen, egyébként erről még úgyis beszélünk majd picit később, hogy könyv-film párhuzamok, de úgy, hogy később olvastam valamennyit a könyvből, úgy kiütköztek olyan hibák, amivel most picit magam ellen beszélek, mert az elején dicsértem, hogy Villeneuve milyen jól zsonglőködik a karakterek között, és a filmen belül ez egyébként tényleg jó is volt, viszont nyilván ez egy 2,5 órás film, így is nagyon ki volt húzva a játék ideje, és voltak dolgok, amik nem fértek bele, és sajnos például ez Paul apjánál is, Leighton karakterén, és Lady Jessica-nál is érződött, hogy a könyvben rengeteg konfliktusa van az Atreides házon belüli szolgálókkal, emberekkel, amiken keresztül megmutatkozik neki az igazi jelleme, és az, hogy ő tényleg egyébként nem egy önös célok érdekében cselekszik, meg nem a Bene Gesseritet szolgálja legfőképpen, hanem tényleg jót akar tenni, és tényleg úgy érzi, hogy igaza van azáltal, hogy a Polt azt kiemelte az emberek között, és hogy ezáltal a birodalomnak a javát fogja majd szolgálni. És ez be van mutatva a könyvben hosszabban, itt pedig ezek a konfliktusok így mind kilettek vágva. Az egyetlen konfliktus az pont a Bene Gesseritnek a vezetőjével van, emiatt pedig tényleg úgy jön le a filmen belül, mintha ez egy ilyen borzalmas rend lenne, hát még az egyik tagja is ellenük van.
Viszont ellenpólusként kiemelném Duncan Idaho-t is, aki sokkal jobban lett megvalósítva a filmben. Az ő karaktere kicsit talán kidolgozatlannak tűnik a könyvben a filmeshez képest, és a filmben látjuk azt, hogy ő mennyire kötődik valójában Paulhoz, ami szerintem a könyvben annyira nem érezhető erősen.
Igen, és nem tudom egyébként, hogy ez mennyire köszönhető annak, hogy a Jason Momoa-t megszerezték a szerepre, mert igazából ez a karakter, ez abszolút ő, tehát nem is tudom, hogy most így mennyire színjátszás, amit láttam a filmben, mert most így konkrétan annyira magáévá tette ezt a szerepet, hogy én csak őt láttam benne, és ezt nem negatívunként mondom, hanem nagyon-nagyon illet rá ez a szerep, és tök jó volt a kapcsolat a Paul-lal, amit itt bemutattak.
Én még annyit szeretnék a karakterekhez hozzátenni, hogy bár nem láttunk sokat az univerzumnak a szabályaiból, de annyi észrevehető volt, hogy nincsenek számítógépek. Ezt ugye hangoztatja is a könyv is, bár nem olvastam, a Wiki is, ugye Dűne Wiki, és mindenki, aki erről bármiféle véleményt ír, hogy itt nincsenek robotok, nincs AI, nincs számítógép, és nekem két kedvenc jelenetem, amikor a két mentat, ugye a David Dastmalchian által alakított Peter de Vries, vagy nem tudok hollandul, semmilyen hollandhoz hasonlót nem tudok kiejteni, sajnálom, és a Tufir Havat, hogy számolnak, így hátragördítik a szemüket, és konkrétan egy személyi számítógépként, egy ilyen archívumként működnek. Számomra ez egy annyira fantasztikus jelenet volt, mindkét, vagy mindhárom alkalom, amikor feltűnt, hogy csak így néztem, hogy ez itt mi történik? Mi az Isten folyik itt? Majd aztán megnéztem ugye a Wikin én is, és rájöttem, hogy hogy ez az, hogy ők éppen akkor működnek. Szóval én csak ennyit szeretem volna, hogy ez még egy apró kis részlet, de kifejezetten univerzumépítő.
Nekem még eszembe jutott a magyar szinkronnal kapcsolatban még egy nagyon nagy szívfájdalmam. Kicsit kapcsolódik ezekhez a gépekhez, illetve a szerkezeteknek a témájához. Ugye van a fűszer benne. Ugye ezt így mondják, hogy a fűszer, és nekem folyamatosan az volt az érzésem, hogy amikor kimondják azt, hogy a fűszer, akkor nem azt éreztem, hogy hú, e körül forog itt minden, hanem nekem az volt az érzésem, hogy ez valami olyan cucc, mint hogyha nem tudom, mint otthon az oregano, vagy valami. Egyszerűen nem tudtam komolyan venni azt, amikor azt mondták, hogy hú, hát a fűszer, meg az... Okay, a fűszer, és értem, hogy ez angolul is így van, és értem, hogy ez tökéletes fordítás, de valahogy ezen keresztül nekem annyira nem tudott átjönni ennek a monumentalitása, meg a fontossága, hogy nem tudom, nagyon furcsa érzés volt nekem.
Jó, hát ezek egyébként az eredeti könyvnek a fordításából meglévő dolgok, de ugyanígy, amikor megemlítik a fürkész vadászt, akkor is egy pillanatra így feltágult a szemem, hogy jó, na, az a kis...
A szitakötőt?
Igen, ja, a kis szitakötő fürkész vadász, mondom, jó, oké. Ben, és azóta olvastam, és a könyvben is így volt, szóval ezekhez tartaniuk kellett magukat.
Igen, de támadva kicsit az angol verziót is, hogy bevédjem a magyart, a Spice se hangzik jobban. Maga az egész elnevezése annak az anyagnak. De mondjuk furcsa ez, mert nem tudom, mennyire vagytok otthon, mondjuk az Úr sötét anyagaiban. Ott is ugye van ez a minden fölött álló anyagot, meg pornak hívják, szóval sehogy nem lehet ezeket komolyan venni szerintem. Szóval nehéz ennek olyan tényleg monumentális nevet választani, ami úgy hiteles is. És meg is adja neki azt a jelentést, amit társítani kell hozzá egy ilyen nagy évű sztoriban. Nem tudom, hogyan lehetne elnevezni, hogy...
Igen, én se tudom, meg tényleg nem a fordításnak a hibája, azt hiszem, csak egyszerűen úgy annyira furcsa volt számom, de akkor ezek szerint nem csak én éreztem ezt, vagy nem tudom.
Ja, nem, ezt én is teljesen érzem, csak hogy nem csak a magyar miatt, hanem eleve szerintem a Spice is furcsán hangzik nagyon.
Hadd álljak bele, én nem érzem. Én elfogadtam ezt a szabályrendszert. Sok filmnél nem fogadom el a szabályrendszereket, meg az univerzum által épített dolgokat, de itt speciál simán meg tudtam érteni. Csak első 5 percben kicsit furcsáltam mondván, hogy jaj, hát a Spice működtet mindent, a fűszer működtet mindent ebben az univerzumban, mondom, hogy ez valami akkor komoly drog, vagy nem tudom, és akkor végül megértettem, hogy ja igen, ez akkor az űrutazásnak az egyik alapfeltétele. Szóval onnantól, hogy ezt megtudtam, hogy ezekon a hatalmas térgeometriai alakokon hogyan jönnek keresztül a hajók teleportálással, onnantól simán elfogadtam mindent, és nem volt nevetséges számomra.
A rendszert azt én is elfogadom, tehát nekem ezzel nincs bajom, csak az elnevezés volt.
Ja, nem, csak mondom, olyan... igen, értem, amit mondasz, csak hogy nekem nem volt baj az elnevezéssel sem, amint a rendszert megértettem, ha ez érthető.
Ja. Én ehhez hozzátenném, és ezt én szoktam úgy érezni, hogy nagyon szokott zavarni őszintén, és itt is ez zavart egyedül, hogy az ilyen nagy epikus fantasy sci-fi sztorik, azok rengetegszer mostanában, ez egy ilyen az utóbbi 10 éve bejött hollywoodi dolog, úgy kezdődnek, hogy ahelyett, hogy elkezdődne, és megmutatnák nekünk a világon belül, hogy hogyan, az egyik karakter elkezdi narrálni, és egy ilyen pár alapvető információt így elmond. És itt is úgy volt, hogy a Chani-nak a karaktere mondja az elején, hogy mi van a fűszer, meg hogy hát igen, és itt voltak a Harkonnenek, de most elmennek, és jönnek majd az Atreidesek, és nem tudjuk, hogy vajon mi fog történni. És így ez nekem nem kéne az elejére, tehát ez benne van a sztoriban, anélkül is, hogy ezt az elején elmondták volna, erre én rá fogok kapcsolódni, úgyhogy tehát nem kell ennyire hülyének nézni a nézőt.
De ezt mondom, nem is neked szólt, hanem a kevésbé attentív embernek, aki mondjuk nem is érdeklődik a könyv iránt. Ő csak egy casual mozi élményt szeretne. Szerintem ez azoknak
igen,
szólt.
Igen, de ez kiderül a beszélgetésekben is, hogy mi a szituáció. Tehát utána beszélgetnek arról az Atreideszék is, hogy most kimentek a Harkonnenek, és ez van. Tehát nem igényli igazából.
Ez most számodra elképesztően elképzelhetetlen lesz, de vannak olyan emberek, akik úgy ülnek be a moziba, hogy közben telefonoznak is, meg többet fókuszálnak a kajára, a beszélgetésre. Tehát én nem vagyok ilyen speciál szerencsére, de ismerek ilyen embert, aki így operál. Nincs ezzel semmi probléma, csak teljesen más élmény. Azért mondom, hogy ez egy még casualabb a casualnél élmény, amit ők szeretnének, és nekik ez így megfelel. Most arról a két illetőről beszélek, akiket nem fogok nevén nevezni nyilvánvalóan, de ismerem őket. Tehát nekik speciál szólhatott. Nem mondom, hogy nekik szólhatott.
Én sem szeretem ezt a megoldást, de szerintem az elején szolidan belefér. Most megint a Gyűrűk urával fogok példálozni, de szerintem a Gyűrű szövetség elején az a 10 perces bevezetés, amikor az egész addigi történéseknek a mitológiáját elmagyarázzák nekünk a bevezetőben, hogy belehelyezkedjünk a világba, tudjuk, hogy itt tart most a történelem, itt tart most a profécia, és innen megyünk tovább. Szerintem, hogyha később nem megy tovább ez az erőltetett narráció, akkor úgyhogy bedobjon a mixbe az elején, ez szerintem korrekt megoldás. És lezárás képpen még érdemes szerintem kikarandozni kicsit a könyvek teljes szagájával kapcsolatban afelé, hogy hogyan lehet ezt filmre vinni. Mert ugye, ahogy említettük, egy 6 vagy 8 értelmezés kérdés részes könyvsorozatról beszélünk, és nagyon komoly eltérések vannak a könyvek történéseiben aközött, hogy kik vannak a középpontban, és milyen korban járunk. És mindenféle spoiler nélkül, de szeretnénk felhívni a figyelmét azoknak, akik velünk ellentétben Paul tartják a központi karakternek, és úgy gondolják, hogy ez a történet körülötte forog, hogy itt nagyon komoly ugrások lesznek később a sztoriban, és itt magának a felépített világnak, az univerzumnak a történetét fogjuk látni, nem a Paulét. Szóval itt több generáción keresztül fog íválni a történet, nem csak egy emberöltőt fogunk látni ebből a világból, és ez most csak egy fejezet abból, amit Frank Herbert felépített. Ha később úgy döntenek, hogy elismert és bevételében is sikeres lesz az a folytatás, és esetleg a többi film megfilmesítésére is sor kerül, akkor láthatunk esetleg olyan megoldást is, amiben senki nem fog szerepelni már az időugrásoknak köszönhetően jelenlegi stábból. Úgyhogy ha ebből sikerül franchise-t építeni, az szerintem egy nagyon bravúros lépés, mert talán ez a legkönnyebben értelmezhető része a sztorinak a könyves folyamban.
Jó, hogy ezt mondtad, mert igazából ha megnézzük a legtöbb szuperhős sci-fi per fantasy filmet, azt látjuk, hogy van egy plot armorja a legtöbb karakternek, és én szeretem, hogyha nincs ott az a plot armor, néhol szükségesnek tartom, de itt nem. Ezt csak úgy szeretném hozzácsatolni ahhoz, amit mondtál, hogy ha megnézzük a filmnek, ugye amit láttunk, 40-50% a húzó neveknek, a főhős karaktereknek már elpusztult, már vagy kilátástalan a sorsa. Tehát itt bármi őszintén lehetséges, hogy megtörténjen. Tehát Frank Herbert, vagyis hát az ő írománya nem fél feláldozni karaktereket, és én ezt szeretem, és ettől válik szerintem ez az univerzum majd későbbiekben kifejezetten komplexé, bár most is látjuk a komplexitását.
Csak hogy egy példát átemeljünk abból, hogy ez a világ milyen léptekben építkezik, csak a negyedik könyvben látjuk először megjelenni azt a császárt, aki már az első órájában a filmnek megjelenik, mint egy mitikus figura, aki uralkodik a világ fölött. És szerintem ez egy bátor megoldás, hogy olyan lassan épített fel a mitológiádat, hogy könyveken át a nagy főgonosz karaktere meg sem jelenik.
Visszatérek megint akkor a nem látjuk a főgonosz karakterét dologra. Szerintem ez egy jó dolog, hogy egy ilyen sejtelmessé teszi a karakterét, meg a kilétét ennek az embernek. Plusz, ugye egy hatalmas hierarchiai differencia van itt az emberek között. Bár házak vezetőiről van szó, hierarchiabeli különbség is van. Tehát látjuk az Atreides háznak, meg a Harkonnen háznak a vezetőit, de ők csak kicsi sakbábúk az univerzumnak a játszmájában. Ezért is örülök annak, hogy csak elhintették a császár karakterét.
És szerintem ez adja az egész világnak talán a legizgalmasabb tényezőjét, hogy bárki feláldozható, mindenki csak egy, hadd idézzem akkor, sakbábú, és látjuk azt, hogy már a Bene Gesseritnél, a bárónál, a homokférgeknél, a császárnál mind látjuk, hogy itt vannak nagyobb figurák, akiket még nem kell látnunk, még nem tartunk ott a sztoriban, még ezt a szeletét meg kell ismernünk a világnak, hogy aztán szintet tudjon lépni, és szerintem ez már most is sejtelmes, viszont ha tényleg megélünk 3-4 filmet, és visszatekintünk arra, hogy honnan jutottunk el oda, mikor már ténylegesen megjelennek ezek a nagyobb karakterek, akkor lesz igazán hatásos, hogy ez így épült fel.
Igen, abszolút egyetértek, és én örülök ennek, nagyon örülök ennek, mert nagyon-nagyon sok olyan filmet tapasztalok, ami el van sietve. Több nagyon nagy potenciálra rendelkező film is azt a sorsot kapja meg a végére, hogy beleköpnek akár a stúdiónál, vagy nem tudom, egy véget, egy korrekciót, ami nem az alkotótól jött, és bár itt ugye Villeneuve nem az alkotó, hanem egy adaptáló személy, de örülök, hogy nem hajlandó elsietni, mert nem lesz az a csúfos sorsa, mint egyes általam szeretni vélt per próbált film.
Szerintem mindannyian megegyezhetünk abban, hogy jó döntés volt végül is kettészedni ezt a filmet, ugyanis hivatalosan part one-ként jelent meg a Dűne, és jelenlegi felállás szerint 2023-ban, ez már hivatalos infó, megkapjuk a folytatást, aztán ha a legutóbbi forgatókönyv megismétlődik, akkor ez 2026-ban mozikba is kerül, addig megpróbáljuk türelmesen kivárni, és én mindenkinek javasolnám egyébként, szerintem tanulva egyetértünk ebben, hogy aki többet szeretne ebből a világba, az nyugodtan fogjon bele a könyvbe, ugyanis van annyira különböző a két élmény, hogy mást és többet is nyújtson.
Én ezt az álláspontot támogatom, mert én nagy Harry Potter könyvrajongó vagyok, bár nem szeretem a filmeket, mert nekem a könyv többet adott, mint a film, és emiatt bojkottáltam, bár gyerekes dolog, mert nem tudom, hogy milyen a 6-7-8, sőt az 5 sem, de igen, tehát teljesen más élményt nyújt a kettő valószínűleg, és én jövő hónapban fogom elkezdeni az egyet, szóval kiváló lesz.
Nekem egy olyan kérdésem van. Sokan azt mondják, hogy a könyv egyébként, ez nem a történetnek a kritikája, de hogy a könyv olvashatatlan. Hogy nagyon nehezen olvasható, nagyon vontatott és túl sok információt összesűrít, viszont nyilván maga az univerzum meg a történet az rohadt érdekes, csak hogy ilyen nehezen befogadható. Ez igaz?
Szerintem annyi, hogy az emberek nem szeretnek már olvasni, de amúgy...
Aztán érem, hogy komplex, nagyon komplex, de szerintem kifejezetten mozgalmas, meg követhető, viszont nem tudom, hogy ebben mennyi szerepe van annak, hogy a jelenleg szerintem az egyetlen változat, ami kapható Magyarországon, az egy átdolgozott fordítása, és én magyarul olvastam ebben a fordításban, és nem tudom, hogy az eredeti szöveg, vagy a korábbi fordítás tette esetleg olvashatatlanná, vagy nehezen érthetővé, mert ez a pár éve átdolgozott verzió, ez teljesen érthető, nagyon szépen letisztultan fogalmazó fordítás, és én ebben semmi olyat nem találtam eddig, ami esetleg nehezen érthetőnek találtam volna, vagy aminél azt éreztem volna, hogy most hátra kell lapoznom, hogy éppen kiről van szó a tárgymutatóban, vagy hol járunk a világban. Én nem tartom túl komplexnek, oda kell figyelnie azt tény, elvárja azt, hogy ott legyen a fejben, nem az a könyv, amit lefekvés előtt 4-5 oldalt átlapozva kutatsz át, hanem érdemes neki ülni tényleg egy-egy nagyobb szakasznak, de szerintem teljesen érthető.
Meg egyébként most, hogy a filmet láttuk, szerintem úgy amúgy is sokkal érthetőbb a könyv is, tehát jobban követhető, vannak olyan dolgok, amik már a filmből ismerősek lesznek, és akkor ennek segítségével már az elején is gyorsabban és könnyebben olvasod, aztán utána belerázódik az ember.
A következő két évben tehát annyit tudunk csinálni, hogy reménykedünk abban, hogy a folytatás fogja hozni az első film szintjét, illetve el tudunk merülni a könyvek világában. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, én bízom annyira Villeneuve-ben a science fictionos múltja és az eddig látottak alapján, hogy nem félek a folytatástól, csak reméljük, hogy nem fogja újabb halasztás hullám övezni. 2023-ban megtudjuk, hogy hová tart a sztori. Mára viszont elbúcsúzunk tőletek. Itt volt velem Tonó.
Sziasztok!
Mindkét Máté.
Sziasztok!
Sziasztok!
Fanni.
Sziasztok!
Én pedig Ronald voltam. Köszi a hallgatást. Sziasztok!